Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar szabadság eszméje örökkévaló és időtlen, jelentette ki a miniszterelnök az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján tartott ünnepi beszédében. Orbán Viktor azt is mondta, a jövő nem a birodalmaké, hanem a patriótáké és a független nemzeteké. A kormányfő a múzeumkertben tartott megemlékezésen beszélt. A nagy víz túloldalán fordulat történt, kiderült, hogy mi vagyunk a jövő, fejtette ki. A mi szabadságharcunk épp úgy, mint 1848-ban, most sem csak a magyarok ügye, a csatát ma valójában a nyugati világ lelkiért vívják, mondta Orbán Viktor. Kiemelte, a birodalom össze akarja keverni, majd le akarja cserélni Európa őslakosait, idegen civilizációból érkezettek inváziós tömegeivel. 15 éve már, hogy nem bírnak velünk, és minden fegyverük kicsorbult rajtunk. 4 választást nyertünk Zsinórban, és 15 éve nem horpadnak be a védvonalaink, hangsúlyozta. Mindig akad egy birodalom, amely a magyarok szabadságára pályázik, most épp egy brüsszeli, mondta a miniszterelnök. Brüsszel visszaél a hatalmával, ahogy Bécs tette annak idején, tette hozzá. Európa urai úgy döntöttek, hogy Ukrajnának folytatnia kell a háborút, kerül, ami bekerül, majd kap cserébe gyors uniós tagságot a mi pénzünkön. Erre egyetlen válaszunk lehet, uniót, de Ukrajna nélkül, jelentette ki a kormányfő. A Nemzet hangja néven indít 12+1 kérdésből álló népszavazást Magyar Péter, jelentette be ünnepi beszédében. A Tisza párt elnöke fel is sorolt ezeket. Az emberek támogatását kérik nyugdíjas szépkártya bevezetéséhez, a gyógyszerek áfájának eltörléséhez, évente minimum 500 milliárd forint extra forrás biztosításához az állami egészségügyi rendszer fejlesztésére, az SZIA egységesen 9%-ra csökkentéséhez, a kata adózási forma újbóli bevezetéséhez, a vagyonadó bevezetéséhez, a miniszterelnöki pozíció 8 évben történő maximálásához, az önkormányzatok hatáskörének kibővítéséhez, vagy éppen ahhoz, hogy Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja maradjon. 2 nő és egy férfi könnyebben megsérült Belgrádban, amikor egy autó a parlament felé tartó tüntetők közé hajtott és több embert elgázolt. A rendőrség közlése szerint a sofőrt letartóztatták. A kormányellenes tüntetésen több 10 000 vettek részt. Akár az összes élelmiszerre kiterjesztetik az ár és topot, ha első körben nem lesz elegendő eredménye, jelezte a miniszterelnök még pénteken a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, már megjelentek a gazdaságban annak a jelei, hogy az ukrajnai háború közelít a végéhez, de az a boltokban még nem látszik. Hamarosan megkezdi működését a Trieszti kikötő magyar tulajdonú része, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter Rómában. Szijjártó Péter az olasz miniszterelnök helyettessel, Matteo Salvinivel tartott tárgyalása után arról beszélt, 2 éven belül magyar exportőr vállalatok egy magyar tulajdonú kikötőn keresztül exportálhatják majd a termékeiket keletre. Befejezték a száj és körönfájással fertőzött marhák tetemeinek elföldelését Bábolnán, közölt a város a Facebook oldalán. Összesen 1700 állatot földeltek el, mindegyik a kisbajcsi szarvasmarha telepről származott. A vírus az eddigi közlések szerint nem terjedt tovább. Jövőre elkezdődhet 7 vasúti nagyállomás felújítása, közölte a MÁV. A tájékoztató alapján Budapest keleti, nyugati, déli és kelenföld állomások, valamint Debrecen, Győr és Szeged pályaudvarainak felújítása és funkcióbővítése kezdődhet el. A közel-kelet biztonsági helyzete nagy mértékben befolyásolja Európa biztonsági helyzetét is. Magyarország ezért abban érdekelt, hogy a térségben stabilitás, béke és nyugalom legyen. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán, miután telefonon konzultált egyiptomi kollégájával. Szijjártó Péter azt írta, az elmúlt időszakban sajnos mindez nem volt jellemző, ezért hazánk nagyra becsül minden olyan kezdeményezést, amely azt célozza, hogy a közel-keletre visszatérhessen a stabilitás és az emberek békében, nyugalomban élhessenek. Garantáltan életben maradnak és méltányos bánásmódban részesülnek azok az ukrán katonák, akik leteszik a fegyvert a Kurszki régióban, jelentette ki Vlagyimir Putyin az orosz biztonsági tanácsülésén. Az elnök ezzel Donald Trump arra vonatkozó hozzáintézett felhívására reagált, hogy kímélje meg a Kursz megyében körülzárt ukrán katonák életét. Mint mondta, megértéssel fogadta hivatali partnerének indítványát, amelyet szerint az emberiesség elvei vezéreltek. Ukrajna és a védelmi politika mellett a versenyképesség lesz a jövő heti brüsszeli csúcs találkozó központi témája, közölt az Európai Tanács elnöke. António Costa a meghívó levelében kiemelte, a versenyképesség növelése érdekében szó lesz az egyszerűsítésről, az energiaügyről, valamint a megtakarítási és beruházási unióról. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég továbbra is, elszórtan valószínű eső, zápor, sokfelé majd újra felélénkül felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 1-2, napközben 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként a cseh, illetve a csehszlovák fantasztikus irodalom világába vezetjük be hallgatóinkat. Utána megismerhetik azt az űrhajós hölgyet, aki Kapu Tibor parancsnoka lesz a második magyar űrutazáson. És végül megismerhetik a Mátra terenyén élő Kotrocó Áront, aki antik órákat gyűjt. Ha tehetik, maradjanak velünk. Elsőként tehát Bartus Zsoltot, a tudományos fantasztikus irodalom kiváló ismerőjét hallják. Nemrégiben kezembe került egy-két Csapek könyv, ahogy pakoltam a dobozaimat, és észrevettem, hogy Csapeknek igencsak vannak olyan írásai, amelyek a fantasztikum témakörébe sorolhatók. Gondolok itt akár a Harc a szalamandrákkal című könyvre, vagy az Abszolútum gyárra, stb. És ez indította el azt a gondolatot, hogy kicsit piszkálgassuk meg a cseh vagy csehszlovák fantasztikus irodalom témáját. Van ilyen? Létezik? Ilyen irodalom? Legalábbis olyan szinten, hogy beszéljünk róla?
Mégpedig létezik, és eléggé nagy számban jelent meg nálunk is, hála Istennek, ebből a nyelvterületből fantasztikus könyv. Úgyhogy igen, ismertek is. Elég sok Csapekon kívül is elég sok olyan könyv van, ami a műfajba tartozik.
Nyilván most úgy tűnt, mintha meglepnélek ezzel a kérdéssel, de már egy hete szervezzük ezt a riportot, és jegyzeteket is készítettél. Honnan indítjuk a csehszlovák fantasztikumot?
Volt egy kis meglepetés, amikor ezzel kapcsolatban felhívtál, ugyanis hát nekem is még középiskolás élmény a legtöbb ilyen jellegű könyv, illetve film, úgyhogy én kértem is egy kis segítséget a régi jegyzeteimből, illetve van egy nagyon kedves kassai születésű ismerősöm, Nicki Egon, aki jelenleg ugye a családjával Budapesten él, és ő elég sok információval segített ki, ami már nálam is feledésbe merült, meg mivel nem is voltam tisztában, hogy a Kassán nőtt fel, hogy ott doktorált, és családja házassága révén került Budapestre, most Budapesten él. Úgyhogy az információk egy jelentős része az ő segítségével kerül most így a hallgatók felé is.
Honnan indítjuk akkor?
Talán egy nagyon korai példát hoznék fel, ugye a legelső, amit a megrögzött szifisek már fantasztikusnak tartanak, az Comenius nevéhez fűződik, ugye ő cseh születési volt, és 1622-ben írta meg a Világ útvesztője című történetet, amit sokan Bunyan Jánosnak a Zarándok útja című művével kötik párhuzamba. Ugye hasonló a történet, ugye a főhős ez a világ nevű fal árokkal körülvett nagyvárosba kerül, ami gyakorlatilag az egész civilizációt jelképezi, és egy ilyen kicsit allegorikus a történet, hogy találkozik különféle emberekkel, foglalkozásokkal, a halállal. Egy allegorikus történet, ami minden ezzel együtt belefér a fantasztikus irodalomba. Ugye ez 1622-ben írta a művet, ugye abban az évben vesztett el a feleségét is, és mindkét gyermekét, és ugye ennek hatás alatt írta a regényét, ami magyarul egyébként már 1805-ben megjelent, tehát az a legkorábbi cseh nyelven született mű, ami magyarul is olvasható. A következő kiadás az éppen 100 évvel később, 1905-ös, aztán későbbiekben még többször kiadták, 1961-ben, 77-ben, sőt 2018-ban is megjelent különböző fordításokban.
Akinek felkeltette az érdeklődését, az első cseh fantasztikus írás, az megtalálhatja. Menjünk tovább.
Hát ugye utána jön egy nagyobb szünet, és hát elsősorban ugye a csehszlovák fantasztikumról beszélünk. Akit érdemes megemlíteni, az Jakub Arbes nevezetű író. Ő 1840-ben született, 14-ben halt meg. Ő novellista volt, számos fantasztikus novellája megjelent. Itthon is ismerjük a Newton agya, a Szent Xaverius című köteteit.
Newton agya?
Newton agya. Igen, igen, igen. Hát a Newton agya című történet, az 1870-es években írta a novelláit, ez is ebből az időszakból származik. Ugye a főhős az 1866-os Königgrácz csatában veszti életét, ez nem hal meg, mert sikerül a fejébe beültetni Newtonnak az agyát, ami által egy hatalmas természettudományos ismeretekre tesz szert, amit olyan szinten sikerül kihasználni, hogy a végén már a fénynél is gyorsabb abban utazik, lefényképezi a múlt, tehát egy nagyon érdekes történet az elbeszélés.
Ez még a monarchia időszaka.
Ez még 1870-es évek így van, tehát ez még bőven a monarchia időszaka, és ugye tartja magát az a vélemény, hogy Wells ezt a novellát is felhasználta az Időgép című legényének, vagy kislegényének megírásához, tehát ismerte.
Ez érdekes, ez már ilyen plágium gyanús akkor.
Hát, hogy legalábbis ötletet merítetett belőle, amit a Időgépnél használt Wells, ugye ezt annyira talán Wells rajongók sem tudják róla. Ugye ő volt az első ilyen úgymond már modernebb birodalmi alkotó, akinek volt fantasztikus írása. Nem sokkal később, 1880-as években alkotott Svatopluk Cseh nevű cseh író, őt tartják a sci-fi úttörőjének. Az érdekes, ez a csehszlovák, ugye hát végül is a csehszlovák, ugye 1920-as évektől, mert ugye a Csehszlovákiáról beszélünk egészen 1993-as szétválásig, hát most igazából én ezt az időszakot vettem górcső alá, amikor így készülgettem erre a riportra, de kimondottan a csehszlovák időszakra koncentrál, ugye hát Koménius egy kicsit korábbi, de az a jellemző egyébként, hogy főleg a cseh nyelvterület az, amelyik képviselve van nálunk is, vagy az irodalomban is, akár a filmben is, ilyen fantasztikum területén. Ugye a cseheknek két olyan története volt, ami nálunk is megjelent többször, a Pricsök úr kandos utazása a 15. században, illetve utána a Holdba. Két utazása volt. Maga Cseh 1908-ban meghalt, és Leósz Janáček, ugye neves opera szerző, 1908-ban nekiállt a műveiből egy operát írni, amit máig úgy tartanak, hogy a legbonyolultabb opera. Közel 10 évig írt, 1917-re készült el vele, lévén, hogy a magát a librettót, ugye a szövegkönyvet, az szinte az összes nagy nevű cseh író közreműködött benne, tehát egy abszolút kollektív munkáról beszélünk. Mindenképp érdekes, izgalmas mű.
Kafkát ide sorolhatjuk?
Kafkának, ugye nyilván őt Kafkát tudjuk ide sorolni, hát a legismertebb művet az Átváltozás, ami
tananyag
is, és tényleg fantasztikus, ugye egy klasszikus, kis talán horrorisztikus alkotás, és meg morbid, sőt, talán inkább a morbid szó lenne rá jellemző. Hát a többi műve az legény, az a kevésbé sorolnám én a fantasztikumhoz. Elbeszélésé között akadnak fantasztikus írások. Ezek elég gyakran megjelentek ugye nálunk is, sőt, ugye a maga az Átváltozás az iskolai tananyag nálunk is. Talán az egyetlen olyan cseh vagy szlovák fantasztikus alkotás, ami nálunk tananyag.
Ez érdekes, a mi időnkben még nem volt, de azért elolvastam, mert érdekelt. Ugye a lényeg az, hogy bogárrá változik a főszereplő, egy nap arra ébredt, hogy egy nagy bogár lett.
Érdekeseképpen ez a novellához, hogy ennek megírták a parafrázisát, most a szerzőt hirtelen meg nem mondom, de ott fordítva történik a dolog, ott a bogár változik emberré, és hát hasonlóképpen sokkolóan éli meg azt, hogy mindössze csak 4 végtagja van a 6 helyet. Tehát az is egy érdekes történet, csak sajnos most nem tudom így hirtelen megmondani se a címét, se a szerzőjét, de ez is megjelent nálunk magyarul, ez az írás is, tehát érdekességképpen így mindenképp meg kell említeni. Viktor Dick lenne a következő személy, akit említenék, 1887-ben született, 31-ben hunyt el. Neki egy művét mindenképp így kellene emelni, ez a Patkány bűvölő, illetve Patkány írta, mind a két címen megjelent nálunk, ugye két kiadása van, két fordítás, két cím. Ugye ez a Hamelni Patkány írtunknak a feldolgozása, ami egyértelműen belefér a fantasztikus irodalomban. Ugye annyit kell még Dickről elmondani, hogy ő is az egyik szövegírója volt ennek a bizonyos Janáček operának. Ugye ő is közreműködött a libretto megírásában. időben következő lenne, akit meg kell említeni, ugye a legelején említette Karel Csapekot. Hát ő az, aki időben következik, ő ugye a 20-as, 30-as években alkotott, ugye 38-ban hunyt el, tehát utolsó 10-15 évében írta ezeket a műveit, amikkel igazán híressé vált, ugye az RUR, ami híres, ugye abban jött a robot szó, az 1920-as alkotás, és már nem sokkal később, 22-ben már nálunk olvasható volt magyarul, ilyen csehszlovák kiadónál jelent meg a magyar nyelven. Két évvel később, 22-ben megírta az Abszolútum gyárat, majd 24-ben a Krakatit jelent meg tőle a regénye, 36-ban, ugye halál előtt nem sokkal jött ki a Harc a szalamandrákkal, illetve egy évvel később, 37-ben a Fehér kor című könyve. Hát ugye ebből a leghíresebb a Harc a szalamandrákkal, rengeteg kiadása van, feldolgozása, képregénynek is feldolgozták, ugye ez egy olyan történet, hogy a Csendes óceánon és szigeten találnak ilyen szalamandra-szerű ilyen lényeket, végülis elhozzák őket, és harcba kerülnek végülis az emberek, ugye, mert értelmes lények, tehát hát nem is átvenni a hatalmat, de mindesetre az emberekkel eléggé konfliktus helyzetbe keverednek azzal, hogy ugye ők is felépítnek egy társadalmat, képesek tanulni, eszköz használni, és egy ellentét keletkezik az emberek és a szalamandrák között. Van egy érdekessége a regénynek, Donner László állítólagos fordítása, Mi vagy ők címen, még ez a megírását követően, ugye 36-os a könyv, 37-ben állítólag megjelent, de ennek igazából csak a nyomai vannak meg, hogy ez a könyv létezik, meg a fordítás létezik. A Eugen Prager szlovák kiadó reklámozta be a könyvet, de igazából példány sehol nem létezik belőle. Tehát
egyetemi könyvtár, Széchenyi könyvtár?
Semmilyen könyvtárban nincs belőle, sőt az interneten is csak a cím van, hogy állítólag ez megjelent, de ahol magát a nyomtatott címet megtaláljuk, az mindenhol csak egy-egy ilyen könyvlista, hogy a kiadónak a könyvei között felsorolják, de példányt nem ismer belőle senki. Ez egy érdekes, ilyen mitikus könyv, ez a kiadás. Nem tudom, hogy mutogassak-e könyveket.
Közben majd. Itt van egy pár könyv is, mert készültél. Megmondom őszintén, nem ismerem annyira a cseh fantasztikus irodalmat, hogy sokat mondaná nekem akár a nevek, akár a címek, amik a gerincen szerepelnek. Neked nyilván mondanak, mert ezeket olvastad is.
Igen, ezeket olvastam. Hát, mint említem, elég régen, még olyan 20 éves korom körül, tehát az nem most volt. Úgyhogy így ez nehéz is szédezni. Egy pár emlék azért megmaradt. Abból, ugye hát itt látni is, hogy Csapek az igen nagy számban képvisel van, ő jelent meg a legtöbbször értelemszerűen nálunk, sőt, még a románok is kiadták a Krakati című regényét magyar nyelven, tehát ennek ez egy érdekesség. Aztán utána említést érdemel egy másik regény, egy 1929-es Ezer emeletes ház című kötet. Ez Jan Weissnek a regénye, amit szlovák kiadó adott ki, de szlovák-magyar közös könyvkiadás egyezmény keretében. A szlovák szifélő mindenképpen azt el lehet mondani, hogy nekik nem volt egy Kucka Péterük, nem volt a Tereton Judituk, tehát náluk nem volt egyáltalán szifi könyvsorozat. Ahogy ugye nálunk itt volt a Kozmosz Fantasztikus könyvet, meg utána még egy pár másik ilyen hosszabb, rövidebb életi sorozat, Csehszlovákiában egyáltalán nem volt fantasztikus könyvsorozat, sőt igazából ez az egy-két könyv, amiről így beszélgetünk, és ami megjelent, az is inkább a 60-as évektől, korábban nem volt ilyen könyvük, nem volt folyóiratuk se semmi, tehát nagyon érdekes egyébként, hogy mi anno, ugye amikor indult ez a Kozmosz Fantasztikus könyvek, ugyan szerettük szidni, hogy mi nem jelent benne, mi jelent meg benne. Hát ahhoz képest sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint a csehszlovák fiatalok voltak annak, mert ugye ők maximum azt tudtak hozzájutni, ami tőlünk ugye a közös könyvkiadás keretében átkerült a határa, mert ugye hát határon átvitték a könyveket, meg voltak szlovák, kis példányszám szlovák változata is ezeknek a könyveknek, de rendkívül azok nagyon drágák voltak az ottani könyvárakhoz képest, tehát emiatt is nehezen jutottak hozzá. Aztán, amit még itt én kiemelnék, és ha egy könyvet kéne ajánlom a csehszlovák irodalomból, az František Schwantner lenne. Neki a Havasok mennyasszony című könyve jött ki nálunk, illetve később majd Arccal a harmadban egy kisebb válogatás is megjelent. A Havasok mennyasszony az a címadó regénye a kötetnek, amellett elbeszélések vannak benne. Ez ilyen... Hát naturalista történetek, de rengeteg mítosszal, hiedelemmel a hegyvidéki emberek életéből, farkas emberek, kísértetek, egy rendkívül szuggesztíven megírt történetekről beszélünk, aki elolvasta, az nem fogja elfelejteni, az annyira jó a történet. Igazából ez gondolkodta, hogy mihez tudnám hasonlítani, mert szinte senki nem ismeri a szerzőt. Hát ha valaki olvasta vagy látta Lengyel Józseft az Igéző című filmet, vagy a történetet olvasta, na, azt a hangulatot kell elképzelni, csak megspékelve egy kis farkasember, egy kis kísértett históriával, tehát az a hangulat, az a nyomasztó, kicsit olyan félelmetes légkört tud teremteni. Ugye, amikor egy esti tábor tűznél, oda téve az idegen a pásztor mellé kinn a hegyekbe, leül mesélnek, és a végén kiderül, hogy esetlegesen az a kísértett volt. Tehát hidegrázós lesz a történet a végére, de nagyon hatásos és nagyon szép történeteket tudott írni Schwantner.
Elérkeztünk tehát már ahhoz a 60-as évekhez, ami a klasszikus Csehszlovákia, vagy ami a mi számunkra a klasszikus Csehszlovákia. Említetted, hogy nem volt olyan komoly, fantasztikus könyvkiadásuk, mint nálunk, de a tudományos fantasztikus irodalomban hogy állnak?
Hát a tudományos, tehát ami kimondottan tudományos, fantasztikus náluk, ugye talán József Nesodbát lehetne megemlíteni, ugyancsak novellista volt, nagyon sok novelleját megfilmesítették, ugye a többek között a Vámpír négy keréken is egy ilyen történet, a filmnek is ez a címe, aminek van magyar érdekessége is, az máig kutatási téma. Ugye 1977-ben az 50. című Kozmosz Fantasztikus Könyvek válogatásába került bele egy Nesodba novella, ezen a címen, hogy Vámpír négy keréken, és ugye közül is a kötet az eredeti címet. Ezzel az a gond, hogy ez a novella 1983-ban jelent meg eredeti nyelven, tehát máig nem tiszta, hogy jelenthetett meg nálunk 6 évvel korábban magyarul. Jelenleg is keresik erre a megoldást, nem tudni. Maga a film egy rendkívül jó horror, kicsit horrorisztikus, hogy egy vámpír autóról van szó. Maga az autó az létezett egyébként, tehát egy Skoda modell volt, kiállították, nemzetközi kiállításon volt, majd Prágában is bemutatták, de a sorozatgyártást nem engedték.
Skoda Vámpír, ez volt a neve?
Hát a Skodának volt egy ilyen autó koncepciója, ugye egy példányban legyártották, de aztán sorozatgyártást nem engedték, sőt maga a filmre is, ha majd átérjünk, a térdemes most lesz megemlíteni, hogy utána a legerősebben cenzúrázott filmről beszélünk. Maga a rendező később elmondta, hogy mennyire megvágatták vele a filmet. Tehát Nesodban volt az, aki először írt ilyen kimondottan fantasztikus történeteket, amiben már a tudományos fantasztikum is képviselve van. Ez még igazán a szép irodalmi vonala a dolognak, és akkor a jövőt említenék, ami viszont kimondottan tudományos fantasztikus, ez József Tarló Zöld bolygó című könyve. Jellemző, hogy ez egy, hát idézőjebb úgy mondanám, hogy a sci-fi gyűjtők egyik szent grálja, mert annyira ritka és annyira minden gyűjtő ott akarja tudni a gyűjteményébe. Ez a szlovák Tatran kiadó adta ki 66-ban. 1000 példány alatt jelent meg, borzasztó nehéz beszerezni, nagyon ritka a könyv, ez kifejezetten tudományos, fantasztikus történet, ugye az idegenek és az emberek kerülnek ellentétbe, ugye akkor játszik a történet, amikor már gyarmatosították a Marsot, a Holdat, a Vénusz, ugye mindenhol megtelepettek az emberek, ugye jönnek az idegenek, a Holdból akarnak napot csinálni, és végül egy szlovák tudost küldenek el a Marsra, mert ott van egy szlovák kolónia, és oda egy szlovák nyelvű ember kell, aki tud szlovák, és akkor ő segít végül is idegeneknek, hogy be tudják gyújtani a saját holdjukat, hogy lakható legyen, vagy tovább élhető legyen a bolygójuk. Tehát egy ilyen történet igazából nem egy világrengető maga a sztori, de mindenképpen egy olyan fantasztikus műről beszélünk, ami talán az első kifejezetten tudományos, fantasztikus alkotása a csehszlovák irodalomnak. Aztán talán még megemlíteném, ez egy kicsit más terület, József August, tehát ő egy paleontológus volt, neki ilyen ősember történetei jelentek meg, a Zdenek Bulian illusztrációkkal. Hát ez az ősember történet azért megint olyan dolog, hogy a fantasztikus irodalomba tartozik, nem tartozik. Ő nagyon olvasmányosan írt olyan elbeszéléseket, ami ilyen tudományos jellegű. És a Bulian illusztrációk, hát azok meg szenzációsak. Tehát aki látott már Bulian rajzot, az tudja, és sokan gyűjtik is egyébként pont amiatt, mert rendkívül tehetséges emberkéről beszélünk.
Igen, az Őskori ember, meg nem is tudom, mi volt a másik könyve, amit illusztrált olajfestményekkel az ősemberről, hát lapozgattuk rendesen kiskorunkban.
Igen, igen, tehát ugye az is a 60-as években jelent meg nálunk is, illetve hát az első kiadása, ugye ez megint csak egy szlovák kiadónak a könyvkiadási egyezmény keretében magyar nyelven is kiadott két vasos kötete volt, amit ugye mi ismerhetünk. Aztán kicsit folytassuk itt a tudományos fantasztikumban. Hát a František Behouneket említeném meg. Neki kijött a Scavenger terv, illetve a... Sőt, neki az jött ki a Scavenger terv magyarul, mert volt neki több könyve is, de igazából más, azt nem is tudom, ezt nem is hoztam át, most ezt nem tudom bemutatni, így példány szerint, de őt mindenképpen meg kell említeni. Ugye egy fizikus, akadémikusról van szó, aki Marie Curie mellett tanult radiológiát, és részt vett a Amundsen expedíciójában, és Umberto Nobilével léghajózott, tehát egy rendkívül ismert ember volt a saját korában.
Umberto Nobile léghajóval akarta elérni az északi sarkot, aztán eléggé tragikusra fordultak a dolgok.
Így van, és egy ilyen léghajóval ő volt az első cseh ember, aki átrepült az északi sarkon. Tehát Behouneknek mindenképpen egy jelentős figurája, nem csak a fantasztikus irodalomnak, de a magának a cseh tudománytörténetnek is. 67-ben jött ki nálunk ez a regény, a Scavenger terv. Maga a eredeti az 1961-ben íródott. Egyébként sok regényt írt, hát ez volt egy olyan, ami nálunk megjelent. Ugye volt olyan, sok könyve volt, fantasztikus, ugye az egyik az 48-ban. Ugye nálunk is akkor volt az államosítás, Csehszlovákiában is akkor volt az államosítás, és az egyik könyvét úgy veszett el, hogy akkor jelent volna meg, amikor történt az államosítás. Egy-két példány megmaradt belőle, ez 48-ról beszélünk, és később az ezek előkerült, az a néhány példány megmaradt, hogy 2001-ben adták ki újból, és gyakorlatilag azt tekintik az első kiadásnak, az megint egy olyan érdekesség a szifirodalom történetében, ugye itt egy Afrikában egy elveszett világról beszélünk, ahol a nácik uralkodnak, tehát egy 48-as könyv, tehát mindenképpen egy érdekes történet. Hát ez magyarul nem olvasható, ez csak a cseh nyelven jelent meg. Most egy másik mérnököt lehet megemlíteni, még Jiří Brabencet, neki két könyve is megjelent, az Egy bolygó Robinsonjai, és a Gyilkosság a szivárvány öbölben, mind a 260-as években. Ugye 60-as évek volt igazából az, ami talán az aranykora volt a csehszlovák fantasztikus irodalomnak, akkor nagyon sok, relatíve sok könyv megjelent, és ezeknek a jó része, hála a könyvkiadási egyezményünknek a szlovákokkal, ezek jó része magyar nyelvre lefordítva is megjelent. Szlovák kiadó adta ki valamelyik magyar kiadónak a részére újra jutatott példányokat. Viszonylag kis példányszámról beszélt, egy pár ezer példányok kerültek át hozzánk. Kincse volt sokkal nagyobb a példányszámuk ezeknek a könyvekhez. Egy része hozzáférhető, ugye te van, amit jelen nagyon ritka az említett talló például, gyakorlatilag beszerezhetetlen.
Ha találok egyet, akkor mennyire tudnám eladni a neten?
Hát szerintem 10 000-ről el lehetne indítani. Főleg, hogyha a védőborítója is megvan, akkor szerintem sokáig nem maradna rajtad. Tehát egy ritka könyv. Ugye említettem, hogy a Schwantnert ajánlanám igazából olvasásra, ami kicsit ilyen misztikus. Na most a tudományos fantasztikum területén, ha kellene ajánlani valamit, az Ludwig Soucek lenne. Neki a Vakmadarak titka trilógiája az, hát aki olvasta, az biztos, hogy emlékszik rá, ez egy rendkívül szuggesztív módon megírt kötet. Ugye arról szól a dolog, hogy a Kamenik doktor az ilyen verniánus, ugye ezt ismerjük a utazás a föld középpontja felé, hogy akik azt mondják, hogy Verne már pedig ez egy valós esemény alapján írta meg, és tényleg létezik ez a bizonyos útvonal a föld középpontja felé. Na, ez a történet pontosan erről szól, hogy Verne nyomán elindulnak Arne Szaknusszen, ugye, aki végül vitte az utazást, tehát elindulnak a nyomán, és meg is találják a nyomait, és akkor maga a könyv az ugyancsak egy csehszlovák-magyar közös kiadásban jelent meg, mind a három kötete, ugye a Vakmadarak titka, az ősilógiel, illetve a Napfénytó, ugye ez a három műnek a címe, ugye az utolsó a Napfénytó, ahol rájutnak, eljutnak a Marsra is. Ugye a könyv érdekesség, ugye 60-as években jött ki a mű, és dokumentálva van a könyv, tehát egy irógéppel van írva, tehát megmarad a dokumentumokat, fényképeket közöl. Tényleg úgy néz ki az egész könyv, mintha egy valóban egy dokumentumkötetről beszélhetnék. Nagyon érdekes a könyv. Igazából talán ez volt az, ami engem konkrétan a fantasztikus irodalom mellé vonzott, tehát ami igazából elkezdtem foglalkozni. Még általános iskolásként könyvtárból kivettem, és ledöbbent, tehát hogy mondom, ez nem lehet valós, tehát ugye még 10 éves az ember nem nagyon tudta eldönteni, hogy most mi igaz benne, mi nem, de a fényképek azok érdekes voltak, mondjuk annyi, hogy volt benne olyan fotó, amit felismert az ember, hogyha kicsit úgy járt úr, rának kirándulgatni, akkor egy tollas moly volt benne, ez egyik idegen lény, amit ember pont ismert, hogy hopp, hát ez nem idegen, ez itt a földön, de egyébként nagyon jó a könyv, tehát azt mindenkinek tudom ajánlani. még talán hozzá lehetne fűzni, hogy évekkel később, ez már a rendszerváltás, vagy a szétválás követően 94-ben egy Ivan Mills nevezetű rádiószerkesztő, újságíró megírta a történet negyedik részét, befejező részét. Ugye ő, neki novellái jelentek meg ilyen félamatőr kiadványokban, inkább a humoros sci-fi felé. Na, hogy sajnos ez a történet, ez a záró rész, az magyarul nem olvasható. Ez egyetlen egy kiadása van, ez egy csehszlovák, hát ilyen félamatőr sci-fi találkozóra jelent meg. A kiadvány is abban olvasható, ez a hosszabb elbeszélése vagy kisregénye. Ludwig Soucekkel kapcsolatban mindenképp érdemes megemlíteni, hogy elég izgalmasan alakult az élete. Ugye ő Koreában orvosként részt vett a koreai háborúban, fogorvos volt, és meg tartja magát a legenda, hogy az amerikai hadifoglyokon végzett orvosi kísérleteknél is közreműködött, valamint az is, hogy talált földön kívüli ekre utaló nyomokat is. Foglalkozott archeoasztronautikával, két könyve megjelent ebben a témában, illetve a harmadik könyvvel is készült, azonban mire elkészült vele, meghalt, és a kézirat eltűnt. És ráadásul az életében is van egy olyan időszak, amikor nem tudni, hogy merre volt, hol járt. Mondják, hogy valószínűleg, hogy idegenek nyomára bukkanhatott valahol a földön. Ez máig tartja magát, ez a hiedelem vagy legenda. Tény az, hogy az a kézirat máig nincs meg, ennek a könyvnek a kézirata. Egy nagyon izgalmas történet, ami máig tisztázatlan az életében. Lezárásként említhető még a Ladislav Fuchs, a Vladimir párral, akik így írtak, illetve a modernek közül a legutóbb, mert elég kevés jelenik meg mostanában. Régen jelentek meg ezekből a fordításokból nálunk, mostanában már nem nagyon. A Metropolis Media ad ki egy-egy szlovák vagy cseh szerzőt, ugye Múmia Malom, Peter Stancsik, talán az utolsó ilyen, ami még a 10-es években megjelent, és Ondrej Neff nevét mindenképp meg kell említeni, mert hát ő az egyik jelenleg legjelentősebb író a műfajban, és hát ő írta meg ugye a szlovák sci-fi enciklopédiát, ugye, ami 81-ben jelent meg, majd később csinált egy újabb enciklopédiát is, tehát ő ilyen mozgalmár is, nem csak író, aki említést érdemel. Ugye említettem, hogy nem nagyon volt a szlovákoknak igazából sorozatuk, illetve újságjék, hát mutatnám azt, hogy 1986-ban jelent meg gyakorlatilag az első csehszlovák sci-fi magazin, ez az Ikaria címet kapta, volt egy filmjük annak a címe alapján, de ugye 86-tól 90-ig mindössze 4 száma jött ki.
Ennek. Akkor évente egy.
Hát évente egy, igazából új címe is változott minden számnál, hogy ne tűnjön periodikumnak, és akkor igazából 86-tól 90-ig így volt, és 90-ben indult be a folyóirat, és most már XB1 címen jelenik meg. Hát ugye főleg ilyen sci-fi találkozókkal is foglalkozott. Hát én meg is mutatnék itt egy érdekességet, hogy azért volt kapcsolata a csehszlovák és a magyar science fiction között. Ugye említettem a Egon Nickit, aki segített nekem feldolgozni, hát ő írta a Szeged, illetve a miskolci ilyen rendezvényekről, az itt meg is található ezekben a lapokban. Van egy másik, talán itt ez, már csak a itt vagyunk Miskolcnak, említsük már meg, hogy a miskolci szifi találkozóról is egy elég szép tájékoztatót írt ebbe az újságban. Hát akkor még kint írt Kassán, úgy járogatott át hozzánk, és innét van az ismeretség is egyébként vele egy ilyen szifi találkozókról, ugye ő jött ide Miskolcra, mi meg mentünk hozzájuk Kassára, ezekre a rendezvényekre. Végül is a rendszer az ország ketté, szétvált, ugye Csehország, Szlovákia 93-ban, és akkor utána azokban az időkben indult be igazából a sorozat is, meg az újságkiadás is náluk. Hát ugye volt egy ilyen sci-fi magazinjuk is, volt ez a főleg a német ponyva magazinokra hajaz. Hát akkor már ezek jelentek meg elég szép számmal, de hát ez csak a 90-es évektől jellemző rájuk.
Az elhangzott beszélgetésben a cseh és csehszlovák fantasztikus irodalomról Bartus Zsoltot hallották. Március 7-én pénteken hallgathatták meg az érdeklődők Györfi László előadását, melynek címe Peggy Whitson, a hölgy, akivel újra meghódítjuk a világűrt volt. Az előadás után kértem Györfi Lászlót, a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakköri tagját mikrofon elé. Sokan, legalábbis én, kettőnk közül jobban emlékszem Farkas Bertalan űrrepülésére, az első magyar űrrepülésre, mert ön akkor még nem élt, én viszont tévén láttam, és a mesét is hallgattam, néztem, amit ő mesélt. Akkor az ő társa Valerij Kubaszov volt. Most Kapu Tibor a második magyar űrhajós lesz a tervek szerint, és az ő parancsnoka egy nő. Amikor rákerestem, hogy ki Peggy Whitson, akkor én azt hittem, hogy ez egy vicc. Mintha az űrkovbolyok című filmet látnám, amikor 70 pluszos ex-űrhajósokat küldenek föl valami veszély elhárítására. Hát Peggy Whitson 65 éves.
Így van. Igazából ez annak köszönhető szerintem, hogy a borzasztóan nagy tapasztalata, ugye, mint a korábbi űrrepülései során szerzett, és az Axiom Space kereskedelmi vállalat alkalmazottja most Kapu Tibor segítségére lesz, és egyébként nagyon sok dologban tud neki segíteni, és mindenképp szerintem azért választották őt, mert olyan tapasztalattal rendelkező más egyén ott a közelükben biztos, hogy nincs, aki meg tudná neki adni azt a támogatást és segítséget, mint ugye Peggy Whitson. Egyébként még azt szerettem volna, hogy ezzel kapcsolatban elmondani, hogy ilyenkor nem a kor számít, hallottunk már sokkal idősebbekről is, akik az űrben feljutottak. Ha megfelelő a kondíciója, és nincsen semmilyen szervi problémája, és ugye súlytalansághoz hozzá van szokva már a szervezete, hogy a teszteken teljesen megfelelő, akkor igazából nincs akadálya az űrrepülésnek.
Térjünk rá a magyar űrrepülésre, a másodikra. 2021-ben lett meghirdetve a Magyar az űrbe program, ha nem is ez a neve, hanem Hunor.
Igen.
Nagyon sok jelentkező volt, sokak figyelmét felkeltette, de ki is estek a rostán, még négyen, sőt, aztán végén ketten maradtak, igen. És Kapu Tibor néz ki most esélyesnek arra, hogy a második magyar űrhajós legyen. Erről a programról egy pár szót lehetne mondani?
Hát ugye, hogy említettem, ezt a kormány annak a megfontolásából indította, hogy a magyar egyetemek és a magyar ilyen innovációval foglalkozó cégeknek lehetőséget adjanak, hogy a saját technológiájukat, saját ilyen vizsgálatukat és kísérleteiket el tudják végezni az űrben, és ehhez segítséget kívántak nyújtani a magyar cégeknek, és ahogy meghirdették ezt a programot, nagyon sok egyetem is és cég is jelentkezett, nem is tudom, több tucat kísérlet lesz. Hát reméljük, hogy ahogy említettem, a magyar gazdaságnak a valamennyire előmozdítja ezek a kísérletek, próbálkoznak többféle olyan technológiával, aminek a tesztelését csak mikrogravitációban tudják végrehajtani, és hát ez így nagyon jó lehetőséget biztosít, ahogy említettem, a magyar cégeknek, vállalkozásoknak és egyetemeknek is.
Van konkrétum, tehát nem arról van szó, hogy hogy viselkedik a tubusos májkrém súlytalanságban.
Igen, én úgy tudom, hogy ugye említettem például ez a dóziméter, ez nagyon fontos az űrhajósok számára, ez egy magyar fejlesztésű eszköz, amit már ugye Farkas Bertalan is használta űrutazása alkalmával, és ahogy említettem az előadás során is, már a Space Shuttle, az amerikai űrrepülőgépeken, a Mir űrállomáson, a nemzetközi űrállomáson is használták, tehát ez egy világhírű magyar találmány, és ezeknek a tesztelését is igazából például csak a világűrben a legegyszerűbb végezni, és ahogy említettem, a hosszú távú űrhajózás vizsgálata, például, hogy növényeket visznek fel, olyan növényeket, mint például a paprika, és ezeknek nagyon sok, sőt, szint az egész része például fogyasztható, és egy hosszú távú űrrepülés során ugye fel tudják használni ezeket az adatokat, mert ahogy említettem, például, ha hosszú távra mennek, nem kell annyi csomagot vinni, nem kell annyi élelmet magukkal vinni.
Tehát a Marsra?
Például igen, egy hosszabb űrutazás, de ez nem feltétlenül a Marsra, csak mint a hosszabb űrutazásra, vagy egy hosszabb űrállomáson való tartózkodás esetén, ugye nem kell annyi étel utánpótlás nekik vinni, és ebből a szempontból nagyon jó, hogyha vannak olyan kutatások, amik arra irányulnak, hogy ezeket a növényeket például hogy tudják a mikrogravitációs környezetben termeszteni, és akkor elég például elindulni, nem tudom, két zsák paprika maggal, jó, persze idő kell neki, de akkor utána folyamatosan lesz olyan élelemellátásuk, és akkor nem az van, hogy várni kell a következő teherűrhajóra, hogy hozzon élelmet, meg ellátást, és ezzel kapcsolatosan is tudnak kísérleteket végezni, és ahogy említettem, például a csontritkulással kapcsolatos vizsgálatokat is végeznek, és ebből a szempontból is sokkal jobb, hogyha a mikrogravitációs környezetben végzik ezeket a vizsgálatokat, mivel a mikrogravitációs környezetben a csontritkulása sokkal hamarabb kialakul, tehát sokkal hamarabb tudják modellezni magát a folyamatot, és ezért sokkal könnyebben vagy hamarabb tudnak rá esetleg megoldást találni. És vannak olyan gyógyszerek is, amiknek például a molekula szerkezete, vagy például a kristályos anyagoknak a kristályosítása, vagy különböző ötvözeteknek a kristályosítása, ahogy a mikrogravitáció során végbe megy, ezeket tudják itt földi körülmények között is hasznosítani, és hogyha például egy olyan ötvözetet feltálnak, ami mikrogravitációs környezetben valami nagyon szuper tulajdonságokkal rendelkezik, akkor például a földi felhasználásra is sor kerülhet.
Nyilván nem álltunk be mindenbe, ami ott zajlik, vagy fog történni. Pár szót akkor a parancsnokról, Peggy Whitsonról. Sok mindenben tartja ő, legalábbis ami az űrrepülést illeti, a rekordot.
Így van, Peggy Whitson, ő volt az első, ahogy említettem, az űrhajós hivatalnak a vezetőjeként, mint nő, és mint nem pilóta, aki ezt a tisztséget be tudta tölteni. Egyébként az első női nemzetközi űrállomás parancsnok is ő volt, ezt a titulust kétszer is megkapta. Az első űrutazás alkalmával még csak mint fedélzeti mérnök volt fent a nemzetközi űrállomáson, de már a második űrrepülése alkalmával már megkapta ezt a titulust, és a harmadik űrrepülése során az 51-es expedíciónak is szintén Peggy Whitson volt a parancsnoka. Összesen 675 napot töltött eddig az űrben, ugye ez a nők között és az összes amerikai űrhajóst figyelembe véve is ez a legtöbb, valamint az űrsétek számában is ő jelenleg a listavezető, több mint 10 űrsétát hajtott végre a 3 küldetése során, és idén tavasszal remélhetőleg minél hamarabb az Axiom 4 küldetéssel ismételten az ISS-re fog repülni, és mint parancsnok itt is ugye 65 évesen ő lesz a rekorder parancsnok, aki valaha a világűrbe utazott, mint nő.
Tehát ha jól vettem ki a szavaiból, akkor ez nem egy NASA küldetés lesz, hanem egy magáncég repülése?
Igazából az Axiom egy kereskedelmi vállalat, de ugye ő szerződésben van a NASA-val is, a SpaceX-el is, meg ugye Kapu Tibor révén, ugye a magyar kormánnyal is. Így ez egy ilyen, igazából egy ilyen összetett koprodukciónak is mondhatom. Tehát a NASA is támogatja, a SpaceX is, ugye a SpaceX adja a küldetés számára a rakétát, magát az űrhajót is, és például a NASA pedig a oktatást, a kiképzést, nagyon sok olyan modult biztosít a tagoknak a számára, amik alapján el tudják sajátítani azokat a úgymond skilleket, amik szükségesek ahhoz, hogy az ISS-en, a nemzetközi űrállomáson sikeresen tudjak teljesíteni bizonyos feladatokat, és az összes űrhajósnak egyébként, aki a nemzetközi űrállomásra van, ezt a kiképzést mindenkinek megadják, ugyanúgy megadják az összes amerikai űrhajósnak, ugyanazt a kiképzést kapta most Kapu Tibor is, ugyanazt a kiképzést kapja a tartalék űrhajós Cserényi Gyula is, és igazából nincsen különbség, mindenkinek ugyanazt a képzést végig kell csinálni, ugyanazokat a teszteket, ugyanazokat az izolációs teszteket, orvosi vizsgálatokon végig kell, hogy essenek, mindenképp meg kell feleljenek ezeknek a követelményeknek, amik minden más egyéb űrhajósnak meg kell, hogy feleljen.
Amikor már csak egy maroknyi volt a potenciális leendő űrhajósok száma, akkor abból 3 volt mérnök, ilyen-olyan, egy meg ortopéd orvos. Térjünk vissza egy kicsit Farkas Bertalanra, az 1980-as repülésre. Akkoriban a vadászpilóták közül választották ki az űrhajósokat, azok mégsem a nulláról indultak.
Így van, nekik legalább repülési tapasztalatuk megvolt, de viszont ugyanúgy nulláról kellett végigcsinálni ezeket a kiképzéseket, a űrhajóknak az ismeretét el kellett, hogy sajátítsák, és a teszteknek az elvégzését, ugye Farkas Bertalan is több tesztet és kísérletet, meg kutatást végzett az űrállomáson a küldetése során, ezeket ugyanúgy meg kellett neki tanulni, ugyanúgy végig kellett járni azt a létrát, ugye, amit most Kapu Tibornak, Cserényi Gyulának végig kell, hogy járjanak. Azzal a különbséggel, hogy neki legalább volt repülés tapasztalata. Ugye, ahogy említettem korábban az előadás során is, hogy a jelenlegi űrhajósoknál már nem előfeltétel, sőt, egyáltalán nem feltétel az, hogy valaki vadászrepülő legyen, vagy bármilyen pilóta, de a küldetések során például most az Axiom 4 küldetés során is, azért mindig van egy pilóta, hogyha bármi probléma történik, akkor azért le tudják hozni épségben az űrhajót, és ezt a indiai Subhanshu Shukla fogja majd most megvalósítani. Ő lesz az Axiom 4-nek a pilótája. De ilyen alapvető dolgokat, amik a űrrepülőgépnek a használatához kapcsolódik, ezt ugyanúgy megtanulja Peggy Whitson, ugyanúgy megtanulja Cserényi Gyula, és ugyanúgy megtanulja Kapu Tibor is.
A hölgy, akivel újra meghódítjuk a világűrt, Peggy Whitsonról, és a második magyar űrutazásról, Györfi Lászlót, a miskolci Dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló szakköri tagját hallották. Kotrocó Áron antik órák iránti rajongása kisgyermekkorában kezdődött. Gyűjteménye azóta meghaladja az 1000 darabot. A 17 éves mátraterenyei fiú igazi ezermesterként javítja is a régi órákat, s odaadó munkájának eredményeként új életre kelnek a mozdulatlan mutatók. Nem véletlen, hogy jövőjét is az órák világában képzeli el. Szerintem hallják a hallgatók is, hogy órák vesznek minket körül, bár ezt elképzelni nem tudják, mert nem is lehet. Hány óra van itt ebben a kis szobában?
Rengeteg van, pontos számot nem tudok mondani, de 1000 fölött van.
Kicsit olyan nagyig, honnan jött ez az óra? Nyilván ez már szenvedély.
Igazából ez 7 éves koromban kezdődött, amikor a Feri papámmal ugye jártuk a bolhafiaszokat, és Salgótarjánban volt egy régiség volt, és igazából ott volt egy prim csehszlovák falióra a falon, nagy alkudások árán sikerült megvenni, és onnan indult ez, hogy na, legyen egy társ annak az órának, és így tovább gyűltek a régebbinél régebbi órák.
Nézem az órákat, nem mindegyik egyformán jár, van, amelyik nem is jár.
Igen, mivel hogy ugye ezek régi típusú órák, és hát azért ilyen rengeteg órát nehéz minden nap felhúzni, vagy akár hetente felhúzni, és ugye szoktam ilyen rendet csinálni, hogy mondjuk egyik héten a német órák mennek, másik héten a orosz órák, tehát így szokott ez működni.
Magyar órák nincsenek?
Magyar órák is vannak például a MOM órák, ami magyar óra, a MOFÉM óra is például magyar óragyár, szóval azok is vannak természetesen.
Vannak zsebórák, karórák, ébresztőórák, meg milyen kategóriák vannak még?
Ébresztőórák, ingaórák, faliórák, állóra is van például, kastélyóra is van például, ami a kastélyokból van, igazából kakukkosóra természetesen, kandallórák, szóval mindenféle óratípus is megtalálható itt, és forgóingás óra is van természetesen.
És mi az a kastélyóra?
Kastélyóra az igazából olyan óra, ami régen a kastélyokban volt, és ugye az ilyen nemesi családok készítették, és ugye onnan maradtak fent ezek a kastélyórák, általában aranyozottak, és 2 lámpa tartozik hozzájuk.
Látom, megint ütött az óra, nem az utolsó óránk, mert itt rengeteg van, és még gondolom fog ütni a beszélgetés alatt. Itt egy kastélyóra, 2 lámpa tartozik hozzá, valóban porcelánból van egy csomó igen, része?
Igen, a számlap és a egyéb díszítések porcelánból vannak, és ugye arra van ráfestve különböző motivumok. Igazából az 1800-as évek fele a lámpa ugye az nem egészen lámpa volt, hanem gyertya, és ez az 1900-as évek fele, amikor már villany energiát használtak az emberek, akkor átalakították általában lámpára ezeket.
És miért kellett hozzá 2 kulcs, hogy felhúzzák?
Például az ilyen kastélyórák, igen, a 2 kulcsosak, az egyik órarugó rész a órát működteti, a másik pedig a zenét, tehát a ütő részét, ami félkor egyet üt egészkor, meg annyit a hány óra van.
Gondolom erre a darabra sokat spórolhattál. Nem fagyira ment el a zseppénzed.
Igazából az igazat megvalva ezt ajándékba kaptam, ugyanis Angliában is van ismerettségem, és onnan egy nagy lelkes óragyűjtő ajándékozta ezt az órát nekem, ugyanúgy, mint az egyik állóórámat is, úgyhogy neki hálás vagyok.
Kimentél az óráért?
Nem, igazából eleinte csak telefonon tartottam vele a kapcsolatot, aztán szép lassan megismerkedtünk, és ugye elutazott ide Magyarországra, és úgy hozta magával a órákat.
Egyébként ti így órások vagy óramániások összetartotok? Vagy ismeritek egymást?
Igen, összetartunk. Igazából én több idősebb mesterrel is tartom a kapcsolatot, és a Jóistennek is köszönhetően egy éve már idén, hogy megáldott a Jóisten egy órás mesterrel, aki tanít engem és felkarolt. Hévízi órásmester, és a órás műhely az maga a műhely, kint van Svédországban, és ugye oda szokott kijárni, és úgy szokott így egy hónaponta eljönni hozzám és tanítani.
Itt a kis műhelyedben, mert itt menjünk csak ki, van egy kis műhely is.
Igazából erről a műhelyről annyit tudni, hogy nagy részt, amik vannak is, szertámok, meg minden ugye a mesteremtől örököltem, például az órásasztalt is, meg rengeteg fogót, csifeszt, esztergát is például, meg ugye a polírozógépet ugye ő adta, mert ugye a hagyatékát át szeretné rám nevezni, és így ezáltal tovább viszem a órás szakmát.
Ő már egy idősebb úr lehet?
Igen, 81 éves, úgyhogy úgy tanít engem mindig.
Akkor nincs utánpótlás, hogy neked adja, és nem mondjuk valakinek, aki közelebb lakik Hévízhez?
Nincsen sajnos, ezt ő maga is tapasztalta, meg kereste, hogy valakinek át tudja adni a örökségét, de sajnos nem tudta, így ugye rám esett a választás, és ezért vagyok hálás a Jóistennek.
Nem akarom leszólni a mostani órásokat, de hát az zöme már csak szíjat meg elemet cserél.
Igen, ez nálam is előfordul, ugyanis van egy másik műhely, ami a karórás műhely, ott igen elemcsere van, és ugye szíjcsere. Igen, sokan nem foglalkoznak mostansága a mechanikus órákkal, mert ugye azok úgymond több szerszámot és több időt igényelnek, mint ugye a elemcsere is például, vagy a szíjcsere.
És mi a kedvenc márkád?
A kedvenc márkám igazából attól függ, hogy milyen óráról beszélünk, a fali órákról beszélünk általában, vagy a Hermle, vagy például a Jukhans, de például karórában a Patek Philippe az egyik kedvencem.
Ezek már ilyen milliós tételek?
A Patek Philippe órák igen, viszont a Hermle órákról annyit tudni, hogy Németországban levő szég. Hát attól függ, hogy fali órát veszünk, mert ugye ma is létező gyár a Hermle, és az úgy olyan 100 000-es tételek körülbelül.
Neked van egyébként karórád? Hordasz még? Mert sokan igen, már csak a mobilon nézik meg,
igen, hogy mennyi az idő. Igen, igazából hordok, most is van rajtam 2 karóra. Igen, ezek most kvarcórák, de általában mondjuk a iskolába megyek, vagy utazok bárhova, szinte kihagyhatatlan, hogy mechanikus karórát veszek föl, mert számomra még a mechanikus órák, az igazi órák.
Mennyivel másabb érzés? Van ilyen, hogy érzés egy óránál mechanikus órát hordani, mint egy digitálisat vagy egy kvarcot?
Teljesen más, mivel hogy a mechanikus órákat ugye főleg karórába mindegyiket újra kell húzni, ugye, mert általában 24 órás járatúak. Hát a kvarcórák meg olyan 1-2 évig járnak, azután megállnak és elemcsere, de sokkal több varázslat van a mechanikus órákba, mármint a karórákba, mint a kvarcórákba.
Azok ott fent milyen órák? Azt hittem először, hogy valami kávédaráló lehet.
Ja, hát igazából azok a úgynevezett erdélyi parasztórák, vagy istállóórák az 1700-as évek körül készültek, ugye amiket lát azok mind alkasrészek, de ugye ezek eredetileg ilyen porcelán számlappal, vagy festett faszámlappal készültek, és ugye Erdélyből indult ki, hogy ugye a nyájat terelő juhász szépen elkezdte faragni a fogaskerekeket, és úgy bevitte a órásnak, és ő meg ugye összerakta az órákat. Például a számlapfolyait a asszonyok festett általában, úgyhogy ezek ilyen faszerkezetű órák.
Ez egy néprajzi ritkaság, vagy csemege, házi készítésű faóra, fafogas kerekekkel.
Igen.
A mutatója fém?
Igen, igen, azok is külön-külön faragott, attól függ, hogy milyen órák, például meg lehet ismerni a mutató alapján, hogy melyik mester készíthette.
Mi a kedvenc óra típusod? Nem márka, hanem a típus, mert ugye van fali, inga, Becker, stb.
Igazából a óra típusból jobban a fali órákban van úgy egy-két kedvencem. A személyes kedvencem például ugye a Gustav Becker fali órák, az egy híres óragyár volt Németországban, és rengeteg órát kiadtak, fali órát, kandallórát, sőt zsebórát, mindenféle órát, és a Gustav Becker a kedvencem.
Melyik egy Gustav Becker?
Gustav Becker például itt bent a belső szobában található.
Még az ágynem ugyanis órák van.
Igen, 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 mert ugye nyilván minden órás, sőt még a éjjeli lámpám is óra, ahogy megfigyeli, tehát az ilyen mofém óra, ilyen lámpa óra, úgy nevezik.
És akkor melyik, amiért jöttünk?
A kedvenc óra típusom a Gustav Becker, most pont nem látni a kismutatótól, de a Gustav Becker jelölése egy G és egy B betű, és egy ilyen horgonyt ábrázol.
Hogy tudsz itt aludni? Mert azért ez ketyeg, engem már egy Becker is idegesítene.
Ja, hát igen, a alváshoz, ahhoz nem kellett túl sok idő, hogy megszokjam, ugyanis hallókészüléket hordok, és ezáltal, hogyha kiveszem a hallókészüléket, ugye kevésbé hallom ezt a ketyegést, de egy időbe picikét zavart, de utána annyira hozzászoktam, hogy ha bárhol is alszok vagy vagyok, óraketyegés nélkül nem tudok elaludni, mert megnyugtató, megnyugtató, és azt tud elaltatni.
Egy valami azért hiányzik a gyűjteményedből érthető módon, ebből a kis szobából méghozzá toronyóra.
Igen, toronyórát nem is egyszerű beszerezni, ugyanis a mostani harangtornyoknak a tornyaiban még ott jelen vannak. Ugye, mivel, hogy a villamos technikára állt az ember, úgy a toronyórákat is általában villamosítják, meg ugye a harangokat, és általában a toronyórákat villamosítják, a régi óra szerkezet pedig, mint műemlék, ott marad a templomtoronyba. Olykor-olykor hallok szomorú híreket is, hogy ezt mondjuk vastelepre leadják, vagy bármi. Igen, tervemben van egy toronyórát is beszerezni, de az még a jövő zenéje, hogy mikor sikerül.
Mi a jövő? Órás leszel?
Igen.
Van Nógrád megyében erre kereslet?
Nógrád megyében nincsen órás képzés, viszont Budapesten van. Egy híres órásnak, Vályi Ödönnek a unokája talán nyitott egy képzést, és oda szeretnék mindenféleképpen bejutni, úgyhogy van rá kereslet, és van, ahol kitanuljam, úgyhogy nyilván most még gyakorló vagyok, de ott kitanulom majd a szakmát, és úgy leszek majd valószínűleg Salgótarjánba órásmester.
Az elhangzott beszélgetésben a Mátra terenyén élő Kotrocó Áront hallották, akinél sosem állnak meg az órák, és nem áll meg az idő sem. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!